Tisztelt konferencia, tisztelt hallgatóság! Előadásom címe Berecki Albert a zsidóüldözés ellen arra a traktátusra utal, amelyet maga Berecki Albert írt a Magyar protestantizmus a zsidóüldözés ellen címmel 1945-ben, de amelyből az ügyben végzett saját munkájáról igen kevés információt kapunk. A füzetet Berecki eredetileg a párizsi béketárgyalásokra írta azzal a céllal, hogyha eljut külföldi delegációk tagjaihoz, javítsa a magyar protestáns egyházról, s tágabb értelemben a Magyarországról alkotott képet. Ebből kifolyólag arra törekedett, hogy minél jobb színben tüntesse fel az országot, az egyházakat és az egyházi vezetőket, saját szerepét pedig nemhogy nem emelte ki, de sokszor csak név nélkül emlegette magát, mint az egyház képviselőjét, vagy az egyház megbízottját. Berecki Albert üldözötteket mentő tevékenységéről azóta sokan megemlékeztek hosszabban vagy rövidebben, összefoglaló történészi munka azonban még nem született a témában. Nem állítom, hogy jelen előadás pótolja ezt a hiányosságot, és azt sem állítom, hogy ezek az évek lennének Berecki Albert életének legjelentősebb szakasza. De sokaknak tartozunk azzal, hogy megpróbálunk ebben az időszakban végzett tevékenységéről is történészi, egyháztörténeti munkával emléket és példát állítani. Sokan az egyházból a II. Világháború utolsó évében vették revízió alá korábbi nézeteiket a zsidósággal kapcsolatban. Berecki Albert nem közülük való volt. Ha megnézzük igehirdetéseit, beszédeit, cikkeit, láthatjuk, hogy amit a háborús években tett, az egyenes következménye, folytatása volt 30-as évekbeli gondolatainak. Ő maga utólag így emlékszik vissza a háború előtti évekre. Az igéből annyit megtanultam ifjúságomtól kezdve, hogy az antiszemitizmus bűne milyen rettentő méreg, és a nálunk is mind erősebb antiszemitizmus sok aggodalmat váltott ki bennem. De az igazi fölriadás 1938-ban következett be. Akkortól kezdve hirdettem, hogy csak a vakok nem látják azt a pusztító utálatosságot, amely minket is nemzethalállal fenyeget. Legbővebben talán abban az 1938-ban nyomtatásban is megjelent két beszédében fejti ki gondolatait a zsidókról és a zsidókérdésről, melynek címe a zsidók titka. Ez épp az első zsidótörvény vitája idején keletkezett. Berecki hangsúlyozza benne, hogy külső tényezők nem, csak maga az egyház mondhatja meg, ki tartozik hozzá és ki nem. Jöhetnek nehéz idők, írja, amikor halálos kockázat lesz az egyház lelki szuverenitását fenntartani és mindenkivel szemben megvédelmezni. De akármilyen idők jöjjenek is, nincs semmi kétségem abban, hogy a Magyar Református Egyház mindig nyitva fogja tartani ajtaját a Krisztust kereső lelkek előtt, akár zsidók, akár pogányok. Vagy ha ezt nem tenné, akkor már nem lenne református egyház. A faji kérdésről szólva, ismétlem 1938-ban kijelenti, hogy az egyház bizonyos módszereket örökre elítél. Ha durva erőszakkal embereket üldöznének, ha például zsidókat vernének az utcán, ki kellene tárnunk az ajtóinkat és befogadni őket a Krisztus nevében. Majd folytatja, világos, hogy keresztény ember nem utálhatja a zsidót. Dorgálhatom, fedhetem, de soha nem vedhetem meg azért, mert Isten akaratából más fajú néphez vagy csoporthoz tartozik. Berecki Albert tehát bátran prédikált a náci eszmék terjedése idején a zsidók titkáról. Hirdette, hogy Istennek gondolata, terve és akarata van a zsidósággal. Tette ezt annak ellenére, hogy szavai nem nagyon találtak megértésre, sőt inkább támadások érték emiatt. Kevés, nagyon kevés helyen hangzott az ige a templomokban úgy, hogy nincs zsidó sem görög, írja visszaemlékezve. Voltak olyan templomlátogató férfiak, akik közölték vele, hogy ha nem változtat igehirdetésén, máshova mennek vasárnaponként. 1937-ben a pozsonyi úti templom alapkőletételéhez kötődő kis ünnepségről készült egy amatőrfilm, és már akkor voltak, akik kifogásolták, hogy a filmen látható a meghívottak között a pesti rabbi is. A gyülekezet presbitériumában is zsidó ellenes hangok kezdtek elhatalmasodni, és felvetődött a zsidó származású presbitelek leváltása. Berecki Albert a legnagyobb határozottsággal lépett közbe, elejét véve az ilyen egyházhoz méltatlan magatartásnak. de nem csak a gyülekezeti tagokkal, hanem sokszor egyházi vezetőkkel is ütköztetnie kellett álláspontját. Egy budapesti egyházmegyei közgyűlésen Perecki szembeszállt Tasnádi Nagy András gondnokkal és lelkészi elnöktársával, majd tüntetésként kivonult a közgyűlésről. És bár a német megszállás után bekövetkező események sokak álláspontját megváltoztatták, Berecki még 1944 nyarának végén is azt kellett, hogy megállapítsa, hogy kevés a megfelelő ember, akit a mentőakciókba és szervezkedésekbe bevonhatnának. A német megszállás elején az egyházi vezetőség a passzivitás álláspontjára helyezkedett. Így gondolta kinyilvánítani a maga szembenállását a bábkormánnyal és annak intézkedéseivel. Az események azonban, hogy már hallottuk, nem tűrték a keresztény egyházak hallgatását, tétlenségét. Ravasz László több forrás szerint az úgynevezett auschwitzi jegyzőkönyv, valamint a megunduló vidéki deportálások döbbentették rá, hogy itt nem elég a passzív rezisztencia. Az auschwitzi jegyzőkönyvet Berecki Albert vitte el neki. Így ekkortól Ravasz László is szinte minden tőle telhetőt megtett, felhasználva tekintélyét és kapcsolatait a zsidómentésben. Súlyos betegsége azonban 44 egész nyarán ágyhoz kötötte, így gyakorlatilag Berecki Albert vezette az akciókat. Ravasz püspök maga így írt erről. A zsidó ügyekkel rám szakadó munkát akkor sem tudtam volna végezni, ha egészséges vagyok. Nagy nyereség volt az ügyre, meg nem köszönhető segítség nekem, hogy Berecki Albert, mint Dunamelléki egyházkerületi missziói előadó, vállalta a zsidó vonatkozású ügyek elintézését. Berecki Albert üldözötteket mentő tevékenységének része volt a hivatalos tiltakozás szervezése, a jópásztor szervezet létrehozása, támogatása, az egyéni mentesítő iratok kérvényezése, megszerzése és az illetőkhöz való eljuttatása, az áttérni szándékozó zsidók keresztelése, valamint a személyesen menedéket keresők bújtatása. Tekintsük át először a hivatalos egyházi tiltakozást és abban vitt szerepét. 44 májusában megindultak a vidéki deportálások, s Berecki Albertnek meggyőződése volt, hogy egyházi összefogással meg lehetne állítani ezt a borzalmat. Ez ügyben értekezett is Leányfalun Ravasz Lászlóval. Június közepén aztán Ravasz megkérte Cavalier Józsefet, a katolikus Szent Keresztegylet vezetőjét, hogy levelét és az általa elkészített tiltakozás szöveg tervezetét vigye el Serédi prímáshoz. Előtte azonban még utazzék el Győrbe, Éliás Józseffel, a Református Jópásztor Bizottság vezetőjével együtt Apor Vilmoshoz, hogy kérjék a katolikus püspök véleményét, tanácsát, támogatását az egyházak közös fellépéséhez. Az utazás előtt Berecki Albert, Éliás József és Cavalier József összeültek egy megbeszélésre, ahol Berecki elmondta a tiltakozási akció részletes tervét, amit aztán Éliásnak mint szóbeli üzenetet kellett elvinnie Aporhoz. A győri utazás eredményesnek bizonyult. Apor püspök támogatta a református kezdeményezést. Ezügyben még levelet is írt Serédi bíborosnak, amit nem ragasztott le, hogy Éliás, Cavalier és Berecki is elolvashassák, illetve Berecki tájékoztathassa Ravasz püspököt a tartalmáról. Éliás visszaemlékezése szerint Bereckit kevesen látták úgy örülni, mint ők, amikor elolvasta Apor levelét. Látjátok, mondta szinte felvillanyozódva, a zsidóságért való harcunk egyik áldása lehet az egyházak közötti ökumene megvalósulása. De amilyen nagy volt az öröm és bizakodás a győri utazás után, olyan nagy volt a szomorúság másnap, amikor Esztergomban Serédi bíboros még csak nem is fogadta Cavalier Józsefet, a szóbeli üzeneteket meg sem hallgatta, a leveleket csak az irodaigazgató vihette be hozzá, s válaszul mindössze egy nyomtatványt küldött Ravasz püspöknek, a május 17-i katolikus püspököknek szóló tájékoztatók köriratának egy példányát. A történelmi egyházak közös fellépésének gondolata ezzel szerte foszlott, pedig ekkor vidéken még nem értek véget a deportálások, még több mint 100 000 ember menthető lett volna. Berecki azonban nem nyugodott bele, hogy a református egyház semmit ne tegyen a deportálások ellen, s Ravasz püspökkel együtt Leányfalun egy körlevelet fogalmaztak meg. Mivel postára nem bízhatták az iratokat, Berecki keresett futárokat, s 4 megbízható fiatal lelkésszel küldték el a körlevelet a református és az evangélikus püspökökhöz aláírásra. Június 2. felében egy küldöttség, melynek Berecki is tagja volt, átadta Sztójay miniszterelnöknek az ultimátumszerű tiltakozó előterjesztést, melyet mind a 9 protestáns püspök aláírt. Miután Sztójay semmi érdemlegeset nem válaszolt, tovább kellett lépni. Gondos és titkos szervezőmunka eredményeként már borítékolva, megcímezve álltak a körlevél példányai, melyet a lelkészeknek a szószékről fel kellett volna olvasniuk, amikor a kormány mégiscsak tudomást szerzett az akcióról és közbelépett. A kormány és az egyházi vezetők közti megbeszélés következtében végül a körlevélből csak egy rövidke közlemény felolvasása maradt. Az egyházak ugyan megkapták az ígéretet a kormánytól, hogy a budapesti zsidóságot nem fogják deportálni, ennek az ígéretnek azonban sok más előzménye is volt, nem pusztán az egyházak tiltakozása. Az akció tehát egyrészt megkésett, a vidéki zsidóság deportálása időközben befejeződött, és más tekintetben sem úgy sikerült, ahogy az Berecki Albert szerette volna. Ez azonban nem az ő szándékán és aktivitásán múlott. A nyilvános tiltakozással párhuzamosan az egyház igyekezett a zsidó törvények alól minél többek számára mentességet szerezni. Berecki Albert ennek a munkának is kulcsembere volt. A nyár folyamán elkészült az a rendelet, elsősorban Mester Miklós államtitkár munkájának és Ambrózy Gyula kabineti irodai főnök támogatásának köszönhetően, mely felhatalmazta a kormányzót, hogy különös érdemesség esetén mentesítést adhasson a zsidó törvény hatálya alól. E jogszabályt Horthy nagy jóindulattal alkalmazta, és az egyházak előterjesztéseit mindig elfogadta. Kellett azonban egy ember az egyház részéről, aki összefogja a mentesítést szerző munkálatokat. Az eseteket fel kellett dolgozni, az előterjesztéseket előkészíteni, az aktákat hozni, vinni, a mentesítő iratokat eljuttatni az illetőköz, és a többi. Ravasz László Berecki Albertet bízta meg a feladatkör vezetésével. Berecki Ravasz megbízó levelével személyes kapcsolatba lépett Ambrózy Gyulával, a kormányzó kabinetirodájának vezetőjével, s igen jól megértették egymást. Berecki rendszeresen járt hozzá, és Ambrózy készségesen támogatta Berecki előterjesztéseit, aki viszont hírszerzőinek köszönhetően mindig pontos információkkal tudta ellátni a kabinetirodát, ellensúlyozva a kormány hazug állításait. Bereckinek a vidéki gettókra is gondja volt. A gettóvárosokban lelkészi hálózatot építettek ki, és a lelkészek futárokkal küldték értesítéseiket a gettóba zártak helyzetéről, illetve a deportálás megindulásáról. Berecki 3 fiatal lelkésznek szabadjegyet szerzett a közlekedési minisztériumból, és a hírek jöttek egy-egy gettó készülő kiürítéséről, ezek a lelkészek vonatra ültek a mentesítő levelekkel, menteni, aki menthető. Előfordult, hogy valakit már Ausztriából hoztak vissza a mentesítő papír segítségével. A mentőmunkában az sem számított, éjszaka van-e vagy nappal. Gróf Dezsőfi Gyula néha késő este is megjelent kis piros motorbicikliével, s vitte föl Berecki Albertet a várba a kormányzói iratokért. Berecki szorosan együttműködött az úgynevezett Keresztény Zsidók Szövetségének vezetőjével, Török Sándor íróval is. A zsidókkal és a zsidó szervezetekkel való együttműködése kapcsán mindenek előtt talán mégis komoly Ottót kell megemlíteni, a Magyar Cionista Szövetség elnökét, aki, amíg el nem fogták a nyilasok, szinte minden nap értekezett Bereckivel, szintén naprakész információkkal látva előtt, így hangolva össze a zsidók önvédelmi lépéseit a református egyház akcióival. Berecki komoly Ottó információiról a kormányzóságot is mindig kellő időben értesítette, sőt, személyesen is bevezette Ambrózy Gyulához a Magyar Cionisták vezetőjét. Komoly Ottó a zsidók szemszögéből is kivételesen megbízható embernek tartotta Bereckit. Egyszer így nyilatkozott több rabbi előtt, akik megkérdőjelezték, lehet-e Berecki előtt őszintén beszélni. Körülbelül 2 hónapja ismerem Bereckit, de kijelenthetem, egyetlen szót sem mondtam neki, amelyet nem éreztem volna úgy, ahogyan mondtam. Dr. Sert Tibor, izraelita rabbi, szintén összeköttetésbe lépett Bereckivel az üldöztetés idején. Egy a családban fennmaradt történet szerint egy alkalommal épp a rabbival beszélgetett Berecki a Pozsonyi úti lelkész lakáson, amikor Tildi Jolán hozta a hírt, hogy a lelkész hivatalban német katonák keresik. Berecki visszaüzent, hogy hamarosan jön, de most még valaki mással beszélget. De ezek nagyon erőszakosak, tette hozzá Tildi Jolán, mire Berecki csak annyit felelt, akkor mondja meg nekik Jolánka, hogy egy vécén egyszerre csak egy ember tud ülni. Majd miután befejezte a beszélgetést a rabbival, karon fogta, kikísérte, közben elsétáltak a lelkész hivatal ajtaja előtt is, az utcán útba igazította, és a legnagyobb lelki nyugalommal visszatért a hivatalba a német katonákhoz. A zsidóüldözés elleni tevékenység kapcsán szólnunk kell még az úgynevezett keresztelési akcióról is, mely szintén nagy erőpróba volt Berecki Albert és lelkésztársa Pákozdi László számára. A német megszállás után a vidéki zsidóság deportálása közben járványként terjedt el a hír, hogy a budapestiek közül nem viszik el azokat, akik megkeresztelkednek. Bár a józanul gondolkodók számára ez képtelenségnek tűnt, mellette még egy farragasz is megjelent, mely csak erősítette a feltevést. Tudnélik, hogy mostantól a nem árjáknak megkeresztelkedésüket a lelkészi hivatalok külön cédulájával is kell tudniuk igazolni. Így sokan megkeresztelkedni, sokan pedig igazoló céduláért rohantak a templomokba utolsó reménységként. Kevés helyen fogadták őket. A legtöbb lelkész arra az egyházi törvényre hivatkozott, miszerint 6 havi előkészület szükséges a keresztség kiszolgáltatása előtt. Berecki és Pákozdi másként gondolkodtak erről. Bár irreálisnak tartották a reményt, hogy a keresztlevés segít a szerencsétleneken, mégis úgy vélték, hogy a szalmaszál reményt sem szabad tőlük elvenni. A ti szégyenetek és az én szégyenem, ha mi sem fogadjuk be őket, hirdette Berecki. Ebben még azt sem ingatta meg, hogy egyházi felettes hatóság a fegyelmi eljárással fenyegette meg a szabálytalan keresztelések miatt. Ő maga így emlékszik vissza ezekre a napokra. Nehéz elfelejteni azokat a szörnyű napokat, amikor templomunk körül naponként körülbelül 2000 ember tódult össze, és rendőrséget vezényeltek ki a rend fenntartására, míg mi akkori hű munkatársammal, Pákozdi Lászlóval napi 800 keresztelést végeztünk el. Meg kell vallani, hogy borzasztó lelkiismeret furdalások között. Legtöbb esetben az volt a helyzet, hogy egyetlen egy prédikációt lehetett elmondani 800 embernek, és utána még remény is kevés volt arra, hogy újra láthatjuk őket. Fontos és veszélyes része volt a zsidómentő tevékenységnek a személyes bújtatás. Berecki Albertnek a háború idején tele volt a háza. Volt, aki csak egy tál melegételt kért, egyesek csak egy éjszakára jöttek, mások hosszabb időre szálltak meg nála. Berecki mindenkit befogadott, bár sokakról nem tudott semmit. Senkit nem faggatott ki léte felől. Sokan hoztak hozzá értéktárgyakat is, ezek rejtegetését azonban határozottan elutasította, mondván életet mentek, de vagyont nem. A bújtatásban Berecki nagyszerű munkatársa találta jópásztor szervezet lelkészében, Éliás Józsefben. Bár nem állapodtak meg semmilyen konspirációs nyelvezetben, mégis megértették egymás telefonját. Egy alkalommal, ami persze nem ritkán fordult elő, Éliáshoz bemenekült valaki, akit sürgősen el kellett rejteni néhány napra, és Berecki Albert megértette a telefonban, miről van szó. Még a lakáscímet is úgy mondta el, hogy a telefonbeszélgetést lehallgató harmadik személy ne érthessen belőle semmit. Később fordítva is fennállt a segítőkész viszony, amikor a jópásztornak már jobb anyagi lehetőségei voltak, és Berecki pártfogoltja szorult sürgős segítségre, Éliás és munkatársai minden formaságot mellőzve álltak rendelkezésére. A háború vége felé aztán Bereckiéknek maguknak is el kellett költözni a Pozsonyi útról, miután az bombatalálatok érték, és már nem volt biztonságos. Sőt, annyira suralom végnapjaiban egy ideig Berecki Albertnek is kimondottan rejtőznie kellett. Befejezésként hadd térjek ki röviden Berecki Albertnek az antiszemitizmushoz és a zsidó üldözéshez kapcsolódó, de tulajdonképpen a magyarságot érintő meglátásaira. Ő ugyanis az antiszemitizmustól kezdettől fogva nem is annyira a zsidókat féltette, mint inkább saját magyar népét. Mert legrosszabb esetben, sajnos ez bekövetkezett, a zsidóknak csak a testét ölhetik meg, de az antiszemita a saját lelkét öli meg, írta. A szörnyűségek bekövetkezte miatt, illetve azért, mert a sok éves előzmények engedték e szörnyűségeket bekövetkezni, egyenesen a nemzet haláltól tartott. A zsidóüldözés elleni aktív fellépésre nem csak keresztény erkölcsű gondolkodása és ember szeretete vezette, hanem a magyar nép iránti féltő szeretete is. Még a háborús időkben mondta a fiatal lelkészek körében a következőket, és ezzel szeretném lezárni előadásomat. Most már mindent meg kell tennünk Izraelnek és Izraelért. Mert nézzétek, én ma nem azért beszélek nemzethalálról, mert csúfosan elvesztettük ezt a háborút. Még csak azért sem, mert a szövetséges hatalmak a Szovjetunió bosszújától félek. Lesz bosszú, nem lesz bosszú, nem tudom, de tudom, hogy népünk ilyesmit már sokszor átvészelt. Én tehát nem emberektől félek, nem a győztes hatalmaktól, hanem az élő Istentől. Hogy számolunk majd el, mi református egyház is, arról a vallásoktatásban, igehirdetésben űzött antiszemita propagandáról, aminek magvetése most érett be, s elaltatta, elálltatta a népet. Közülünk kerültek ki a csendőrök, a nyilas emberi vérebek, s a tömegnyi közömbösök. Ha itt az Isten bűneink szerint ítél minket, nem lesz többé magyar nemzet. Köszönöm szépen a figyelmet!